telefonnal alkotni is lehet. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Mohács 500. Mindenki tudja, hogy emlékével élünk most, idén. A konferenciák egymást érik, mondhatni. Amíg mások nyaralnak, addig a tudósok, a tudományos munkatársak, az egyetemek oktatói pedig helyről helyre járnak, mert nem csak Mohácson vannak konferenciák, hanem szerte az országban és Budapesten is. Vendégemet köszöntöm a stúdióban, dr. Varga Szabolcsot, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet koraújkori osztály tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
No, hát nemrégen zajlott be egy nagy konferencia Szegeden, annak a címe Mohács 500 árnyékában történetírás és történetiség a régi magyar irodalomban volt, de úgy tudom azoktól, akik részt vettek ezen a konferencián, hogy irodalom nem került nagyon szóba. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy azért a kortársak nem nagyon reagáltak Mohácsra.
Rengeteg szöveg született már az elmúlt 500 évben Mohácsról, és nem is a legtöbb a pontosan a csata utáni időszakban, hanem ez egy ilyen felburjánzó dolog, ahol néha feltör, mert fontossá válik aktuál politikai vagy aktuál közgondolkodási okokból, amikor ez a mi történt velünk a 17. század, 18. 19. század akkori embere is sokszor nyúlnak vissza Mohácshoz, mint példa. Ezért érdemes különbséget tenni a mohácsi csatához köthető szövegek és a mohácsi csata emlékezetébe illeszkedő szövegek közé. Azért ilyenből a szegedi reneszánsz barokk kutatócsoport nagy konferenciáján kerültek elő jó szövegek, lehetett hallani nagyon jó előadásokat, úgyhogy én személy szerint sokat tanultam belőle, nem is én vagyok a legalkalmasabb ennek az elmesélésére, hiszen
igen.
Nem vagyok szervező és irodalom történész sem.
Bár én kértem Szabolcsot, hogy ugye irodalmi műsor lévén, hát irodalmi szempontok szerint vegyük sorra majd ezeket az előadásokat, de hát ott is azért irodalmi témák érintett az előadása, hiszen a horvát ének azért mindenképpen irodalmi dolog.
Igen, azért is merészkedtem jelentkezni arra a konferenciára, egy olyan talán a mohácsi csata követő időszakban született, tehát hogy szűken pár hónappal akár a csata után született olyan énekkel, ami ismeretlen alapvetően a magyar olvasóközönség előtt, meg azt is mondhatnám a magyar szakma előtt, egy szorványos beszámolótól eltekintve nem keltett nagyobb hullámokat, magát a kéziratot is csak a 20. század elején fedezték fel Trogirban, egy székesegyháznak a könyvtárában, egy nagyobb ilyen gyűjteménybe volt belekötve, ahol kitűnő 16. századi horvát reneszánsz költőknek a versei vannak még, csak a legtöbb anonim. Tehát, hogy valak nem tudjuk, hogy ki másolta össze, nem tudjuk, hogy mi alapján válogatott, és nagyon jó minőségű szövegek között található ez is, ami szintén nem egy futottak még kategória, nem is az első osztály, tehát nem a ami kihagyhatatlan egy antológiából, de magát a verseit és technikáját, magát a szövegét tekintve is azt gondolom, hogy érdemes már csak a horvát irodalom történet miatt azért, mert ez egy horvát nyelvű ének.
Azt pont ezt szerettem volna kérdezni, nem latin?
Nem latin, hát pontosan.
Ez szokatlan azért abban.
Hát nekünk meg végképp, igen. Mert magyar nyelven meg ilyenről ilyenünk nincsen. Annyira igen. Eltűnik, vagy hiányzik ez a műfaj a 16. században a Magyarországon, hogy csak irigykedhetünk a dalmát, horvát, humanista szöveghagyományra, ahol pedig ez egy létező dolog. És olyan elemek vannak benne, ami a Mohácsi csatában meghalt Lajos király panasza lovához, vele beszélget a értelemszerűen a legtöbbet, miközben a csatát elveszítés menekül, amiben motivumai megtalálhatók az egyéb balkáni epikus énekekben, tehát ez a táltos paripa motivum, akkor a király átka, aki az őt elárulókat, az őt cserben hagyókat elátkozza, aztán utána van benne annyi keresztényi szál, hogy még ezt életébe visszavonja. Tehát, hogy ez meg ritka az ilyen átok verseknél, igen, hogy igen, igen, cserben hagytatok, de azért én mégse kívánok nektek annyi rosszat, amennyit. És van egy harmadik, ami meg már a számunkra a Mohácsi csatával kapcsolatosan, hogy a Mohácsi csatával foglalkozók számára izgalmas, hogy egy olyan epizódját emeli ki a csatának, amiről mondjuk Brodarics István szövegéből meg nem tudunk, mert Tomori Pál még szerepel benne, és mi Tomorit abszolút elveszítjük a szemünk elől, hiába a csata fővezére, nem nagyon látjuk más szövegekből, hogy ő éppen hol van a haláláig, hol küzd a csatatéren, de egy pozitív színben tűnik fel ebben a szövegben, aki tényleg betölti a fővezéri hivatását is, és betölti a főpapi hivatását is, úgyhogy nagyon
érdekes.
Hungaros. Ha nem horvát nyelven készült volna el ez a szöveg, akkor nem mondanánk meg róla. Tehát nincs benne semmi olyan etnikai jellegre utaló, hogy külön kiemelné mondjuk a Horvátországból érkező hősöket, vagy kiemelne akár egy frangepán családtagot, már pedig egy frangepán ott van a Mohácsi csatában, a király környezetében is meg is hal, tehát hogy szólhatna róla is.
Hát de sok nem. Mindent elmond arról, amit egyébként vendégem kutat meg, ami a véleménye is, és gondolom, hogy majd a következő percekben ez ki is fog domborodni a beszélgetésünkből, de hogy elmesélte ezt a művet, de mintha a török irodalomban lennének hasonlók. Ilyenről már lehet, hogy hallottunk, vagy hallottak a kedves hallgatók.
Van ilyen is, meg amikor várost személyesítenek meg, a Jeruzsálem panasza, ez szintén, igen, de van igen. Egy Buda panasza, szintén ebből a világból, szintén ez egy horvát nyelvű ének, 16. század, ez közvetlenül 1541 után, Mavro Vetranovicsot tudjuk a szerzőt, az egyik legjelesebb horvát reneszánsz és humanista szerzőről van szó, de ott maga Buda városa panaszkodik, hogy milyen szörnyű helyzetbe kerül, elhagyják a hősei, és bizony jönnek a törökök, akik rajta erőszakot követnek el, és hát ugyanúgy átkozódik szegény kínjába, hogy miért hagyták őt magára, és az pedig már egy olyan végkicsengéssel zárul, hogy hát a ragúzai példát kellett volna követni, önként meg kellett volna hódolni a törököknek, és akkor nem lett volna ilyen probléma, tehát abban már benne van a magyar polgárháború minden kínja. Ellenálljunk, kitartsunk, vagy próbáljunk valami vazallusi szerződéssel, de túlélni. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy akár pár év alatt változnak nézőpontok, még a távoli dalmát területekről is, figyelve a magyarországi eseményeket. Ez egy világ mondjuk akkor. Más hát a nyelv, de
igen,
egy világ.
Igen, más előadásaiból is, vagy azok címéből is arra következtetek, hogy nem csak, tehát úgy gondolja, hogy nem csak magyar szempontból érdekes a Mohácsi csata, és hogy nem is feltétlenül csak török-magyar eseményről van szó, hanem ez egy olyan közép-kelet-európai össz.
Leegyszerűsítő gondolkodás lenne, de hát érdemes visszanyúlni megint az eredeti szövegekig. Ott is törökök és magyarok harcáról beszélnek sokszor a Mohácsi csatával kapcsolatban, de hát maga a magyar királyság sem csak magyar.
Igen,
tehát
igen.
A maga a Mohácson második Lajos zászlaja alatt összegyűlt sereg sem magyar. Sok ezer cseh, sziléziai, morva, ismerünk lengyel résztvevőket, akik ott harcolnak, ismerünk osztrák résztvevőket, van még egy németalföldi, egy német és egy Itáliából érkező mohácsi katonánk is a jelenlegi zajló kutatásoknak köszönhetően, és vannak szerbek, horvátok ugyancsak ebben a seregben, tehát már emiatt sem lehet arról beszélni, hogy ez egy magyar ügy lenne,
igen.
Meg hát amilyen hatása van Buda eles estének. Tehát addig reménykedhet a szerb arisztokrácia, akik átmenekülnek magyar királyság területére a Mátyás király idejében, vagy a Jagelló királyok idejében, hogy egyszer visszatérhetnek, hogy ez egy ideiglenes állapot. 1526-ban elveszik minden reményük erre, hogy igen. Lesz önálló Szerbia.
Egyébként a hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy hát ezt a szép ünnepévet avval kezdtük, hogy a Rádiószínházban Kródi Mohács trilógiájának rádióváltozatát adtuk, és akkor sokszor jártak itt bent a kulissza műsorában szakértő vendégek, és azt hallottam tőlük, hogy név szerint tudunk résztvevőket, a csatában elesetteket, ahogy most emlegette, hogy hányféle nemzetnek a szülöttei voltak ott, hogy nagyon sokukról egészen konkrét személyi adatokat tudunk.
A Várnai csatával nagyobb problémánk lenne, vagy a kenyérmezei ütközettel is nagyobb problémánk lenne. A Mohácsi csatának a híre szétfut Európában, ne felejtsük el pár évvel, tehát hogy itt már tényleg a könnyomtatásról beszélhetünk, sőt a korabeli első kéziratos újságok is megjelennek, amik híreket közvetítenek nagy példányszámban, és van a híreknek egy első fázisa, amikor a veszteséglisták futnak szét, alapvetően Mária királyné, özvegy Mária királyné pozsonyi udvarából, mindenki arra kíváncsi, ki élte túl a csatát, ki halt meg. Ezek azért alapvetően ismertek voltak, az, hogy milyen viszonyban voltak egymással, ezt most az elmúlt hónapokban Neumann Tibor tisztázta egy alaptanulmányba, hol vannak ebben szövegromlások, és ebből egy 50-60 név azért látszik a legelőkelőbbek, már ezeken a korabeli listákon szerepeltek. Tehát valószínűleg azért valamennyire ismertek is voltak, úgy felbukkantak magyar történeti szakirodalomban. Aztán van egy másik része a neveknek, a résztvevőknek, akik pedig nemesi családtörténetekben maradtak fenn. A 17. századtól kezdve nagyon népszerű műfaj volt, irodalmi műfaj. Nemesi családok megíratták a saját múltjukat, akár az Rényiek, akár az Eszterháziak, hát ugye minél messzebb, annál jobb, akár a római időkig visszavezetve, de ekkor érték volt feltüntetni, vagy presztízs növelő dolog, egy-egy Mohácsi csatában meghalt őst, még ha fiktív is. És itt nagyon sok fiktív nevünk került be, ami a 19. században azért kapott újabb lendületet, mert akkor immár történetírói szándékkal ezekből az addig családtörténetekként futó könyvekből, feljegyzésekből összeállítottak egy nagy, többkötetes sorozatot a 1850-es években, Nagy Ivánék, ami óriási példányszámban jelent meg, és mindenki azóta ezt is használta, akkor, amikor családtörténetről írt, akkor is, hogyha helytörténetről. És ezek a nevek elkezdtek önálló életre kelni, és mi is nagyon megörültünk ennek, hogy jé, tényleg, na még itt is ennyi Mohácsi csata résztvevő van, egészen addig, amíg levéltári források alapján egyre gyanúsabbá váltak többen, hogy ők bizony nem, hogy nem voltak ott, de még nem is léteztek, úgyhogy most már a listánk ilyen szempontból csökken, olyanoknak kell lekerülni róla, akik addig rajta voltak, viszont az 1526 után, és alapvetően nem történetírói szövegekben, hanem az élet legapróbb, cseprőbb dolgairól készült feljegyzések, peresiratok, végrendeletek, sok évvel a Mohácsi csata után, és ott esetleg van egy-egy feljegyzés arról, hogy a család egyik tagja készpénzben kölcsönt vett fel, hogy a Mohácsi csatába elmehesse, mert annyira szegény volt, hogy még lova se volt és fegyvere, meghalt, és valakinek vissza kéne adni a kölcsönért pénzt. És ilyen kicsi adatokból kerültek elő még nagyon változatos társadalmi osztályokból nevek, tehát van városi polgárunk, tehát nem csak nemesek azok, akikről tudunk, nagyon sok kisnemes, felvidéki kisnemes az, akinek a neve előkerült, akik tényleg elmentek a csatába, és most úgy tűnik a mozgósítás kapcsán, meg ezekből a szövegekből, hogy azért akinek a feladata volt részt venni a királyi hadjáratban, ők ott is voltak, és tényleg a vérüket áldozták.
Hát azzal kezdtük a beszélgetésünket, ugye, hogy a korban reagáltak-e a Mohácsi csatára az irodalomban, vannak-e ilyen emlékeink, és hát emlegettük már a Krúdit, most például idén készítjük itt a Rádiószínházban Gulácsi Irénnek a Fekete vőlegények című nagy munkáját, ami szintén érdekes lesz. Két mű ugye a 400 éves évfordulóra készült. Na de azóta is ugye már sok, főleg most az utóbbi időben filmek is születtek, és emlékszem rá, hogy tavaly Tokajban találkoztunk, mert ott történelmi témák különféle adaptációs lehetőségeiről volt szó, és egy kerekasztal beszélgetés résztvevője is volt Szabolcs, úgy emlékszem, Bán Mórral ültek egy asztalnál.
Igen, a Hunyadi sorozat
kapcsán. A Hunyadi sorozat kapcsán, igen. Ott nem annyira bőven tudta kifejteni ezzel kapcsolatos véleményét, úgy emlékszem rá, de most viszont itt remek alkalom van. Tehát mit szól ezekhez a filmekhez? Én láttam a Facebook profilját, hogy igen sok filmet vagy filmre hívja föl a figyelmet, például ott is.
Azért, mert azt gondolom, hogy ez a dolgom, ami a hírek terjesztését mutatja. Igen, Bámor túl jó beszélőkével rendelkezik ahhoz, hogy mellette az ember szóhoz jusson, és tényleg nagyon érdekes történeteket tud mesélni, úgyhogy így Tokajban inkább voltam hallgatóság, mint részvevős. Hunyadi sorozat azt gondolom betöltötte azt a hivatását, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar történelemnek vannak olyan szakasz, amiből érdemes filmet csinálni, és ennek van közönsége. Nagyon sok embert elgondolkodtat.
Meg hát hiánypótló, hát nagyon sokáig nem lehetett, vagy nem nagyon szerették ugye bizonyos rendszerekben a történelmi témákat, vagy a dicső magyar őstörténetet.
Én szerintem ez egy kicsit utólagos fikció, hiszen pont az 50-es évek a magyar történelmi filmeknek egy első nagy virágkora.
Az igaz. Csak
hát célzatosan készültek.
Igen. Igen.
48-49 kapcsán is, aztán utána az Egri csillagok az egy bármilyen korszakban eladható történet. Szerintem a Hunyadira talán nem volt könyvadaptáció, tehát hogy nem volt, amit igazán szívesen vittek volna filmre, pedig készült el, tehát akár Darvas József Hunyadiával is lehetett volna valamit kezdeni, de hát valamiért nem volt meg erre az akarat. Azért Hunyadi János, Hunyadi Mátyás mind a ketten állócsillagok maradtak az 50-es, 60-as, 70-es években is a magyar történelem egén. Nem kellett őket átsatírozni, maximum egy kicsit szürkébb tónus kapott Hunyadi János, mint arisztokrata nagybirtokos. De hogy most Mohács kapcsán tényleg azt mondhatom, hogy két olyan filmnek az elkészüléséről tudok, amit az egyiket már játsszák a mozikban is. Engem nagyon meglep és örömmel is tölt el az a visszajelzés, az a pozitív visszajelzés, valójában világnézettől függetlenül. Tehát, hogy a Magyarországon a történelem a másik, a foci mellett, amihez mindenki ért. Tehát lehetnének nagy törésvonalak a film értelmezése kapcsán, de nincsenek. Ezt a Rubikon intézet megbízásából fiatal a gárda készítette, mint forgatókönyv, mint vágó, tehát hogy tényleg nem a régi világból jöttek, hanem nagyon friss szemmel néztek rá, valójában mindenféle előkötöttség nélkül Diósi Mihályék, és ebbe külföldi, amerikai, magyar, olasz, török történészek mellett szólalnak meg magyar történészek, és vannak forgatott jelenetek, meg vannak animációs betétek. Ebből áll össze a Világok harca, Mohácsi csata című körülbelül 80 perces film, ami dokumentumfilm, nagyon sok beszélő fej van benne, ha lehet ezt mondani.
De vannak benne jelenetek leül, is.
Vannak benne, igen, jelenetek, többek között Szarvas
József.
Hát
ma már így szokás, igen.
Igen, ez most egy új, igen, de ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, és most az érzésem, hogy ez egy jól sikerült dolog, amit tényleg jól fogadtak a nézők, és elindít gondolatokat. Talán az a legizgalmasabb, amikor van utána kerekasztal beszélgetés, és vannak kérdések, reflexiók, és hogy valahogy az az tanulság ebből, hogy tovább gondolják szerencsére, nem egy zárt dologként, igen, kezelik, hanem rácsodálkoznak arra, hogy lehet Mohácsról máshogy beszélni, mint korábban. És a másik filmalkotás, aminek a bemutatója közeljövőben várható, ez Kis Stefán Mónika nevéhez fűződik, Arcok a sírból, ami pedig már konkrétan a mohácsi tömegsírok feltárásáról, az abban nyugvó személyeknek a kilétéről, mit lehet róluk elmondani, mit lehet a sorsukról elmondani, készült, amennyit én láttam belőle, ez szintén egy nagyon szép, méltó alkotás, ami remélhetőleg idén augusztus 29-ig ugyancsak bemutatásra, igen, kerül.
Hát nagy szeretettel várjuk ezeket a műveket, és hát mindenki figyelmébe ajánljuk. Gondolom, hogy moziban lehet ezeket megnézni.
Egyelőre moziban, az előbbi filmről tudom, tehát a Világok harca Mohácsról, hogy az RTL-lel állnak előre haladott tárgyalásokban, tehát valószínűleg televízióban is, és nyitottak arra az alkotók, hogy amikor lemegy a mozi szezon, akkor iskolákban is el lehessen vinni, és azon ott fog igazán hatást kiváltani.
Hogyne, természetesen. Na most ugye azt is elárulhatjuk, hogy kedden előadást tartott a Történettudományi Intézetben. Kinek a Mohácsa, ez volt a címe az előadásának, tehát ott is ugye nyilván erről lehetett szó, én sajnos nem tudtam ott részt venni ezen a tanácskozáson, hogy nem csak magyar szempontból érdekes mindez.
Nem, amit az előbb elkezdtem mondani a szerbekkel kapcsolatban, valójában körben mondhatnánk az összes akkori államalakulatot, hogy az, hogy Buda, mint egy fontos hatalmi központ azért kiesett a Mohácsi csatát követően, ez milyen hatást gyakorol akár Havasalföldre, a mai Románia egyik részére, akik addig tudtak lavírozni a Magyar Királyság és az oszmánok között, amikor a túlélésükről volt szó. De kiestünk mögülük, úgyhogy elveszett ez az ugrálási lehetőség, vagy ez a mozgástér, és sokkal rosszabb sorsba kerültek, például ők is. De rosszabb helyzetbe kerültek a Boszniában, ahol pont a Mohácsi csatát követő időkben erősödik fel az iszlamizációnak a folyamata, mert ott is elveszik a remény, hogy keresztény vagy magyar támogatással lenne esély arra, hogy visszaszorítsák az oszmánokat, és valamit visszaszerezzenek a középkori országokból. De még a mai Dubrovnik, a távoli Ragúza városállamra is kihatott a Mohácsi csata, hiszen a városállam névleg a magyar király fennhatósága alatt áll. 1526 után minden magyar hatás elenyészik Ragúzában. A politikai realitás az lesz, hogy az oszmán birodalomtól fognak függni, a túlélésük immár Isztambulban dől el, de hát hatással van Ausztriára, hatással van a cseh királyság területére, mai Csehországra is, hiszen az a Habsburg világ, amit látunk Közép-Európában, ez a Mohácsi csatának köszönhetően jön létre. Addig második Lajos, Jagelló második Lajos, magyar és cseh király, hát jóval erősebb, mint Habsburg Ferdinánd. De Ferdinánd örökli meg a trónokat, és lesz ebből egy 1918-ig összeállód Duna melletti Habsburg monarchia. Így lesz majd Bécsből Bécs. Bécs korában korán sem annyira fontos, Budánál is jelentéktelenebb.
Igen.
De az, amit mi majd a 19. században már látunk, a Habsburgok, a Bécs, na ez mind-mind Mohácsnak a következménye. Úgyhogy az ő Mohácsuk is.
Hát most meg is jelenik egy könyv, vagy megjelent pontosabban a könyvhétre a Mohács 2. Számvetés a Mohácsi csatáról, ez egy többszerzős mű, és most vasárnap van, ugye végződik az ünnepi könyvhét, de hát a könyvhétnek ez az egyik főszereplője, ez a kötet.
Hát a Martin Opitz kiadónak jár a köszönet azért, hogy fölvállalta, ez egy sorozatnak az 5. kötete, minden év végén az annak az évnek a tudományos terméséből lett egy nagyon bő válogatás, egyáltalán nem csak történettudomány, régészet, antropológia, földrajztudomány, irodalomtörténet, néprajz, mind-mind szerepet kapott ebben a kötetben. Az én személyes motivációm az volt ebben, mint szerkesztő, hogy megkönnyítsem azt a munkát, hogy 50 év múlva, ha valaki szeretne egy plasztikus képet kapni arról, hogy most milyen kutatási eredmények születtek a Mohács 500 kapcsán, mi foglalkoztatta ennek a kornak a kutatói társadalmát Magyarországon, akkor ebből az 5 kötetből, ha leveszik, akkor képet kapnak, és hát számvetés, meg kell azért tudnunk állni egyszer, 2026-ban hol tartunk most?
Igen.
Ezek folytatódni fognak értelemszerűen, mert a tudósi munka nem köthető emlékévekhez csupán. Európán, de azért nekünk is érdemes fölemelni a fejünket, egy kicsit leülni, szusszanni, és igen, akkor megnézni, hogy mit csináltunk.
De hát mindig löketet ad azért egy ünnepi év, tehát az mindig azért fókuszba hozza azt a sok munkát, amit már addig is elvégeztek, és ezért kérdezem is itt beszélgetésünk vége felé járva, hogy említettem ugye, hogy számos konferencia és tanácskozás volt az utóbbi időben, de még lesznek is. Hova megy legközelebb?
Nem, én ebben nem vagyok fontos, de hát innen még a könyvhétre egy kerekasztal beszélgetésre, hiszen megjelen egy Budapest története kötet a Budapesti Főváros Levéltárnak a szervezésében, amiben a törökkor is benne van Sudár Balázs tollából. Nagyon szép könyv, nagyon jó képekkel, tényleg örömteli, hogy ez egy elkészült, ez egy nehéz, nagy falat, nehéz téma, de még ma lesz egy Rubikon konferencia, szintén a Mohácsi csata nemzetközi kapcsolatáról, és július 5 és 10-ek között például Mohácson gyűlik össze a honismereti szövetség, ami több száz embert jelent, akik az ország bármelyik részén közművelődési feladatokat látnak el, nagyon fontos szereplői a helyi kultúra szervezésének, és ott ennek most végig a tematikája Mohács lesz, tehát azt gondolom, hogy meg fogja sokszorozni, disszeminálja azokat a azt a tudásbázist, amit eddig mondjuk egy szűk kör összerakott magának tudósok, és lesz szeptemberben Zágrábban egy horvát-magyar közös nemzetközi konferencia is a Mohácsi csatáról, ami azért örömteli, mert ők teljesen máshogy néznek erre, nekik nem ez a nagy fontos kérdés, de most megérezték, hogy nekünk igen, és hogy ez egy alkalom arra, hogy először a tudomány területén, azt mondom, fenntartsuk a jó viszonyt, mert van egy jó viszony a horvát kollégákkal, és hát ha ez kihat majd a két ország döntéshozói szintjeire is, de ettől még szintén sokat várok.
És vajon kiállítást rendeznek-e Mohácssal kapcsolatban?
Ugye körül most éppen a napokban van egy ilyen hosszabb, nagyobb, szertágazóbb sajtóvízhang, hiszen az emlékhelyen, Mohács melletti sátorhelyen a kiállítás nem készül el augusztus 29-ére, mert a kiállításnak helyet adó épület sem készül el, így nincs hova meg bele álmodni azokat, aminek a tervei már másfél éve, két éve elkészültek. Egyrészt ez mindig egy ilyen szomorúság, hiszen akkor lenne jó az ünnep a napján. Másrészt meg most önző vagyok, tehát hogy azt gondolom erről, hogy for tényleg heti szinten a Mohácssal kapcsolatos kutatás, ha úgy tetszik a szakma, a szegedi konferencián én rengeteg újat tanultam. A most keddi akadémiai konferencián nagyon sok újat tanultam kollégáktól, hogy a kiállítás témájának, üzenetének viszont jót fog tenni, hogy még az idei év eredményei is bekerülhetnek, és 2027-ben, ha megnyílik, akkor azt gondolom, hogy rá 2-3 évre már senkit nem fog érdekelni, hogy ez nem készült el 26. augusztus 29-ére. Szerintem az a fontos, hogy 40 év múlva is időtálló jó gondolatok, tudományosan megalapozott gondolatok köszönjenek ebben vissza.
Jó lenne, hogy akkorra talán a hajójáratot is helyreállítanák Budapest és Mohács között, ami még az én gyerekkoromban vagy a maga gyerekkorában létezett. Milyen szép lenne majd erre a kiállításra.
Remek ötlet, nagyon örülnék neki, de nagyon örülnék, ha a Pécs-Szarajevó vonat közlekedés helyreállna, vagy akár egy Zágráb-Budapest. Tehát milyen szomorú már, hogy ma nem lehet eljutni, hogy az ember fel szeretne ülni egy vonatra a szomszédos ország fővárosába, akivel 800 éven keresztül tényleg a legszorosabb államszövetségben éltünk, hogy ezek fontos dolgok lennének, hogy újra nagyon közösen együtt nézzük ezt a teret, mert ez sokáig egy tér is volt.
Hát kívánjuk, hogy legyen így. És köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Dr. Varga Szabolcsot hallották, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet koraújkori osztályának tudományos főmunkatársát. Kedves hallgatóink, ezzel az Irodalmi Újság e heti számának végére értünk. Jövő héttől a most zajlott ünnepi könyvhét újdonságait fogjuk bemutatni műsorainkban, mármint hogy az Irodalmi Újság számaiban vasárnap esténként, akkor is tartsanak majd velünk. Most munkatársam Németh László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.